Az apostolok cselekedeteinél vagyunk, és most én egy kicsit bajban vagyok, de azért megkérdezlek benneteket, mert nem volt egészen pontos előttem az, hogy István vértanú halálával zártuk le az elmúlt alkalommal, vagy tovább mentünk és beszéltünk Filipp evangélistáról. Nem akarom, hogy kétszer ugyanaz a történet hangzódjon el. Tessék? Beszéltem-e Simon mágusról és utána Komborgyik megtéréséről? Tessék? Most következik Filipp. Nagyszerű. Jó. Emlékeztek arra, hogy Jézus milyen parancsot adott az apostolok cselekedeteiben a tanítványoknak? Azt mondta, hogy lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint Júdeában, úgy Szamáriában, mint a földnek végső határáig. István vértanú halála egy olyan esemény volt, ami egy olyan hosszú láncolatot indított el az apostoli korban, az apostoli egyházban, ami egészen odáig vezetett, hogy az evangéliumot elvitték az első keresztények a világ végéig. Gyakorlatilag az akkori ismert világban nem volt olyan ország, nem volt olyan közösség, aki ne hallott volna Jézus Krisztusról. A kiváltók István halála és az azt követő üldözés volt az, ami olyan félelmet keltett a keresztényekben, hogy elmenekültek Jeruzsálemből, és elindultak, és vitték az evangéliumot abba az irányba, amelyre Jézus vezette őket. De nagyon tetten érthető ebben a szolgálatban és ebben a misszióban az Isten vezetése. Márpedig abban is, hogy nem feltétlenül az apostolok ennek a parancsnak akartak engedelmeskedni. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy történelmi események voltak, amik valamilyen módon rászorították, nem akarom azt mondani, hogy rákényszerítették őket, hogy ennek a szolgálatnak megfeleljenek. Azt olvassuk István halála után a 8. fejezetben, hogy Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Ugye Saul az nem más majd, akiből Pál apostol lesz. És úgy olvassuk tovább, hogy azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Szamária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy sírást tartottak felette. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Tehát elkezdődik ez az üldözés, és látjátok, hogy a menekülési útvonalak megegyeznek azzal a területtel, amelyet Jézus mondott. Lesznek nékem tanúim Júdeában, Szamáriában, és a föld végső határáig. Tehát egybegyűlt az egész keresztény közösség. Emlékeztek, hogy István története pont azzal kezdődik, hogy ez a nagy egybegyűlt közösség már olyan közösségé, olyan mega közösségé válik, amit nem lehet feszültségek nélkül egybe tartani. A görög anyanyelvű zsidók és a héber anyanyelvű zsidók, vagy arám anyanyelvűek, akik Jeruzsálemben laknak, már nem férnek meg egymással. Az apostoloknak a szolgálata nem elégséges ahhoz, hogy mindenhol helytállni tudjanak, ezért választották meg annak idején István. Tehát egy hatalmas nagy közösségé válik a gyülekezet, ez alatt a 3,5 esztendő alatt, azután, miután Jézus fölmegy a mennybe. És István halála után ezt a közösséget megtámadja Sátán, a nagy tanács üldözést indít el, Saul áll ennek az üldözésnek az élére, és minden keresztényt igyekeznek börtönbe vetni, minden keresztényt igyekeznek, ahol csak érnek, pusztítani. Az apostolok ott maradnak Jeruzsálemben, ugye ők továbbra is megtartják a helyüket, ami szintén érdekes, mert kinek mondta az Úr, hogy menjenek szélese világra, hirdetni az apostoloknak elsősorban. És mégis azt látjuk, hogy az apostolok cselekedetei arról beszél, hogy Isten elhív újabb és újabb embereket arra, hogy ennek a parancsnak engedelmeskedjenek és szolgáljanak. Úgy olvassuk tovább a történetet a 4. verstől, hogy megjelenik egy új szereplő az apostolok cselekedeteiben, akit Fülöp diakónusnak hívnak, vagy Fülöp evangélistának. Nem abban az értelemben evangélista, hogy írt volna egy evangéliumot, ami aztán nem került be az új szövetségbe, hanem abban az értelemben evangélista, mint mondjuk Mark Finley, vagy más evangélizátorok, akik arról lettek híresek, hogy hirdették az igét, és sok ember megtért. Tehát ebben az értelemben evangélista volt Fülöp. És így is olvassuk az ő történetét a 4. verstől kezdve. Részletekben olvasom, és néhány dolgot megjegyzünk vele kapcsolatban. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Tehát itt van az evangélista megfogalmazása, hogy mit jelent evangélistának lenni. Fülöp lement Szamária városaiba, és ott hirdette nékik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Ugye milyen különleges dolog ez, hogy itt van egy menekülő keresztény ember, aki az életéért fut, ott van nála minden, ami sikerült összeszednie, mert ha vissza már nem térhet Jeruzsálembe. Nem tudom, hogy milyen gondolatokkal indul útnak az ember egy ilyen útra, hogy na én aztán most már ide vissza nem jöhetek, most már nem tudom, hogy mi lesz velem. Ha Saul utolér, akkor elpusztítanak, vagy börtönbe zárnak. De nem így látjuk azt, hogy Fülöp egy ilyen gondolkodó lett volna, hogy Fülöp így gondolt volna saját magára. Azt olvassuk, hogy amerre járt, ugye Szamária városaiba megy, ott mit tesz? Nem félve rettegve valami búvó helyet keres, hanem azt az alkalmakat keresi, hogy hol tehet bizonyságot Jézus Krisztusról. És mivel hűségesen odaáll ebben a szolgálatban az Isten mellé, nem a saját félelmeivel, vagy nem a saját életével foglalkozik, hanem engedelmeskedik Istennek, ezért az Isten megáldja őt. Jelekkel és csodákkal áldja meg. Tisztátalan lelkeket űz ki, megszállottakból betegeket gyógyít. Ugye ugyanazokat a jeleket, ugyanazokat a csodákat megkapja, amelyek Jézus Krisztus szolgálatát is jellemezték. Így olvassuk tovább a 9. verstől. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott és ámulatba ejtette Szamária népét, mert valami igen nagynak állította magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt, és Simon maga is hívővé lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Nem furcsa nektek ez a történet egy kicsit? Nincs ebben valami érdekes dolog? Hogy Fülöp elmegy egy olyan városba, ahol már van valaki, aki nagy jeleket és csodákat tesz, és azt mondják róla, hogy ő az Istennek a ma nagy, hatalmas ereje. És Fülöp is nagy jeleket és csodákat tesz, gyógyít, és nagy erővel munkálkodik. És az emberek rádöbbennek arra, hogy hoppá, itt valami történik, és átpártolnak Simon mágustól Fülöp mellé. És azután Simon mágus is átpártol Fülöp mellé. Miért? Mi az oka ennek? Hogy történik ez? Ott van Fülöp, az Isten erejével és hatalmával gyógyít, ördöngősöket űz, kiűzi belőlük a gonoszt. És ott van Simon mágus, és mindenféle hókusz-pókusszal, varázslással kábítja az embereket. Mágiával. Hogy az emberek elcsodálkoznak azon, hogy hát hogy képes ilyen nagy dolgokra. Szeretném elmondani nektek, hogy óriási különbség van a között, amikor az Isten tesz csodát, és a között, amikor a sátán dolgozik. Az első legfontosabb dolog, hogy az az ember, aki Istennel dolgozik, az az Isten dicsőségét munkálja. Az az ember, aki az Isten erejével tesz csodát, az nem kap dicsőítést, és annak az embernek a nevét nem magasztalják föl az égbe. Mert ő nem a saját dicsőségét, a saját hasznát, a saját javát keresi. Amíg, hogyha valaki valamilyen ördögi praktikával, vagy valamilyen trükkel, vagy valami mágiával foglalkozik, addig az egyetlen célja, hogy ámulatba ejtse az embereket, a saját maga javára. Saját maga javára. Amíg az apostoloknak, és itt Fülöpnek is a csodáit az jellemezte, hogy betegeket, és elesetteket, és szenvedőket gyógyított meg, akiket az ördög sanyargatott, addig a mágusok, akik szintén akár hatalmas nagy csodákat és jeleket tettek, nem ebben a területben dolgoztak. Nem ezen a területen dolgoztak. Valami hókusz-pókusszal, nem tudjuk mivel, ókori varázslással az embereket ámulatba ejtették. Valahogy úgy tudom elképzelni, mint Mózesnek a párbaját az egyiptomi papokkal kapcsolatosan. Emlékeztek, hogy ott mi történt? Az Úr azt mondta Mózesnek, hogy vérré változtatom a vizet. És Mózes odament, leszúrta a botját, a Jordán vizét megérintette, és a víz vérré vált. Jöttek a papok, csináltak valami hókusz-pókuszt, és egy tálba levő víz szintén olyan lett, mint a vér. Hasonlított az a csoda arra, amit Mózes tett az Isten nevében. De nem az volt. A papok a saját dicsőségükre használták fel ezt a csodát, arra használták fel ezt a csodát, hogy az Istennel szembeszálljanak. Ez különbözteti meg a hamis csodát az igazi csodától. A hamis csoda eltávolít bennünket az Istentől, és közelebb visz ahhoz, aki a csodát műveli. Az Isten igazi csodája közelebb visz bennünket ahhoz, az Istenhez, akit mi imádunk. És ez nagyon-nagyon fontos. Aztán van még egy nagy különbség. Hogy az a csoda, amit Simon mágus vitt véghez, az csak szemfényvesztés volt. Nem valóság. Tudjátok, van erre egy nagyon jó szavunk. Illúzió. Tudjátok, hogy mit jelent az illúzió szó? Valami olyasmi, ami nagyon hasonlít a valóságra, de nem az. Ugye illúzionista bűvészek megteszik azt, hogy lefektetnek egy nőt egy dobozba, Rájuk csukják a doboz fedelét, a hölgynek vagy a segítőnek csak a feje meg a lába látszik ki. Ketté fűrészelik a dobozt, két felé hajtják, és a nő lába az egyik felébe van, a feje a másik felébe. Láttatok már ilyen illúziós bűvésztrükköt, nem? Utána egybe rakják, és utána kijön, kinyitják a láda fedelét, és utána a nő megint ott van élő elevenen, és semmilyen vér nem folyt. De az illúzió, a valóság illúziója az, hogy ez a bűvész, mintha valóban szétválasztotta volna annak a segédnek, annak a segítőnek a testét. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem történt meg, mindannyian tudjuk, hogy ez csak illúzió, mindannyian tudjuk, hogy ez nem valóság, mindannyian tudjuk, hogy ez csak egy trükk, de ámulatba ejt bennünket. Sátán trükkjei hasonlóak ehhez. Sátán tett csodákat és jeleket Simon máguson keresztül, de ez csak illúzió volt. És amikor az emberek látták a valóságot, amikor látták Fülöp evangélistában az értük cselekvő Isten erejét, akkor az illúziót ott hagyták a valóságért cselébe. Az igazi segítségért cserébe. Tudjátok, hogy ki jött még rá arra, hogy az az egész csak illúzió, és hogy nem valóság, és hogy amit Fülöp művel, az csak az az igazság? Hogy az a valóság? Maga Simon. Igaz? Ezért pártol át ő is. Mert ő tudja azt, hogy amikor ezt vagy azt tette, milyen trükköt használt. Ő egészen biztos volt abban, hogy amikor valami nagy jelet vagy nagy csodát kell véghez vinnie, akkor az milyen szerkentjük, milyen eszközök kellenek. Mert ő tudta, pontosan tudta, hogy ő csak becsapja az embereket. Ő csak úgy tesz, mintha az, amit művel, valóság lenne. De amikor találkozott Fülöppel, akkor azt látta, hogy minden, amit Fülöp tesz az Isten nevében, az igaz. És nem tudta fölfogni, hogy ez hogy működik. És bekerül ebbe a közösségbe. Azt olvassuk a 14. verstől, hogy amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Szamária befogadta az Isten igéjét, lesztek nékem tanúim Szamáriában, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez itt most valóra válik, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket és részesültek a Szentlélek ajándékában. Nagyon fontos az apostoli folytonosság, nagyon fontos az apostoli tekintély, hogy az egyháznak és a missziónak ki az irányítója? Isten, és az, akiket ő elhívott, az apostolok. Fülöp Isten szent lelkétől vezetetve tér ide Szamáriába, és az üldözés elől menekülve kezdi el a munkát. De ki mondja rá a pecsétet? Ki mondja azt, hogy ez valóban az Isten munkája? Azt olvassuk, hogy kik azik ide lejönnek? Péter és János, az apostolok. Isten jóvá hagyja ezt? Istentől való ez a vezetési rend ebben az esetben? Igen, miért? Mert amikor Fülöp munkálkodik, akkor ő mit tesz? Megkereszteli azokat, akik jönnek Jézus Krisztus nevére. De nem történik meg valami. Nem történik meg a pünkösdi csoda addig, amíg az apostolok oda nem érnek. Amikor Péter és János jön, és kézrá tevéssel fölszenteli a új keresztelendőket a szolgálatra, azok ugyanúgy elkezdenek nyelveken szólni, mint pünkösd idején az apostolok is tették. Ott a Szentlélek pecsétje, amellyel megmutatja, hogy ezek az emberek is én hozzám tartoznak. És egyértelművé válik mindenki számára az Isten elsőbsége. Mi történt ezután? Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, rájött a trükkre. Ugye? Megértette, hogy itt valami folytonosság van. Filip csak azért tud ilyen nagy dolgokat tenni, mert az apostoloktól kapta. Tehát mindenki, aki kapja, az tud ilyen csodákat tenni. Na akkor pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ez most mi? Mit akar Simon? Oda jött Fülöp ebbe a közösségbe, ebbe a városba, Szamáriába. Gyógyítok, csodákat tett Jézus neve által, Jézus hatalma által. Isten jelei követték őt. Fülöp munkásságára sokan megtértek és megkeresztelkedtek. Simon is úgy tett, mint aki megtér és megkeresztelkedett. Ő továbbra is fontosnak tartja Fülöp vezetését. Továbbra is fontosnak tartja azt, hogy az Isten az ő szolgáin keresztül munkálkodik? Részben. Fülöp már nem érdekes. Most már rájöttem arra, hogy mi a trükk. Az apostoloktól jön ez az áldás. Fizetek nektek én is. Lehet, Fülöp is sokat fizetett. Adjátok el nekem ezt a trükköt, hogy én is ezt tehessem. Ő már nem akart olyan lenni, mint Fülöp. Ő már olyan akart lenni, mint az apostolok. De ki lehet olyan, mint az apostol? Találkoztok a 12-n kívül, és Mátyás megnevezett apostolon kívül, meg Pálon kívül, olyan apostollal, hogy bárki a keresztény közösségből apostollá lehetett volna? Találkozunk ezzel a Bibliában? Van több apostol antól, mint amit a Szentírás leír. Ki határozta meg, hogy ki legyen apostol? Jézus Krisztus. Ki hívta el a 12-t? Jézus Krisztus. Ki hívta el Pál apostolt? Jézus Krisztus. Hívott még másokat Jézus Krisztus apostolnak? Nem. Ezért nincs több apostol a Bibliában. De ő ezt a hatalmat akarja, ezt az apostoli hatalmat akarja, Simon. Ő ezt akarja megszerezni magának, pénzért. Mert ő ezt az egészet csak trükknek látja, és nem az Isten munkájának, és nem az Isten hatalmának. Péter azonban ezt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát e gazságból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy keserű irítséggel és gonoszsággal fogságba estél. Simon így válaszolt, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Érdekes párbeszéd, nem? Érdekes, különleges párbeszéd ez, amit itt hallunk. Valami hasonló dolog, mint az áldás és átok hegyén. Hogyha ezt teszed, élsz, hogyha ezt, akkor meghalsz. Mivel te a rosszat választottad, ezért legyen rajtad az átok. Az apostolok tovább viszik ezt a hagyományt, ami az Ószövetségből ered. De még van lehetőséged ahhoz, hogy megtérj és imádkozz, és nem záródik le sem pozitívan, sem negatívan Simon mágus ügye, mert ugye azt olvassuk, hogy ő is aztán végül könyörög az apostoloknak, hogy hát akkor ti is imádkozzatok én érettem, hogy az átok ne szálljon én rám. Különleges történet ez a Bibliában. Azt olvassuk, hogy ők pedig bizonyságot tettek és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok szamáriai faluban hirdették az evangéliumot. Az Isten tudja azt, hogy merre akarja vezetni az övéit, és elhívja az övéit erre a szolgálatra, és indít embereket arra, hogy ez a munka el legyen végezve. Annak ellenére, hogy az apostolok Jeruzsálemben maradtak, az Úrnak volt eszköze, Fülöp, aki által az evangélium hirdetését véghez vitte Szamária területein. De nem vetette el az apostolokat azért, mert ők Jeruzsálemben maradtak. Az apostolokat megtartotta népe vezetőjének. Az apostoloknak kellett lejönnie ebbe a városba, hogy a munka folytonos lehessen. A kézrátételt Péter és János végezhette el. És a Szentlélek az ő munkájuk nyomán áradt ki erre a közösségre. Egy különleges történet ez. Mert az Isten valósan munkálkodik, míg Sátán mindenkit csak becsapni akar. Mert az Isten csodái igazak, Sátán csodái pedig csak olyanok, mint egy illúzió. Mi az, amit mi szeretnénk a mi életünkben? Én azt hiszem, hogy ez a történet szól arról, hogy érdemes engedelmeskedni Istennek. Lehet, hogyha az apostolok vezetésével hamarabb elindul a misszió Szamária felé, lehet, hogy nem történt volna ilyen nagy üldözés Jeruzsálemben. Tehát az első tanulság az az engedelmesség. Aztán a második dolog, a második tanulság, hogy ha már bajban vagyunk, akkor is az Isten dolgai legyenek számunkra a legfontosabbak. Fülöp nem a saját életét féltette, hanem végezte azt a munkát, amit az Úr rábízott. És az Isten meg is áldotta őt. És a harmadik tanulság, hogy mindig tanuljunk meg különbséget tenni a között, ami az Isten munkája, és ami az ördögé. Ami az Isten munkája, az kinek hoz dicsőséget? Istennek. Ami az ördög munkája, az lehet, hogy ámulatba ejt, de az kinek a hasznát hajtja? Az emberé. Lehet-e úgy szolgálni Istent, hogy közben a magam hasznát akarom? Pont ezzel próbálkozik Simon mágus. Hogy szolgálhatjuk úgy az Istent, hogy úgy teszünk, mint hogyha ez az Isten dicsősége lenne. De valóságban a saját dicsőségünket próbáljuk felépíteni. Hogy bennünket rajongjanak, bennünket szeressenek az emberek, minket tiszteljenek, minket emeljenek piedesztára, jó magasra mások felé, és ne az Isten dicsőségével törődjenek. Nagyon fontos, hogy meglássuk ezt, mert ez egyfajta lelki vakság. Egyfajta lelki vakság, ami csapdába ejthet bennünket, ami tévútra vezethet bennünket. Örülhetünk annak, hogy Isten az apostolokon keresztül ezt a közösséget meg tudta óvni az ilyen dolgoktól. A délután folytatni fogjuk ezt a történetet az Isten kegyelméből. Ámen.